Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hit elengedhetetlen érték, emelte ki 14. Leó pápa homíliájában az Úr megkeresztelkedésének ünnepén. Vasárnap a Szent Atya a Sixtus kápolnában mutatott be szentmisét, melynek keretében kiszolgáltatta a keresztség szentségét 8 kislánynak és 12 kisfiúnak, akik mind vatikáni alkalmazottak gyermekei. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a keresztség az egyház egyetlen családjában egyesít bennünket. A pápa biztosította a szülőket arról, hogy az Úr szüntelenül kísérni fogja lépteiket. A Szent Atya elmondta, a gyermekek, akiket most karotokban tartotok, új teremtménnyé válnak. Amiként tőletek, szülőktől kapták az életet, úgy most megkapják annak értelmét is, hogy élni tudjanak a hitet. Kedves testvéreim, tette hozzá a Szent Atya, ha az étel és a ruha szükséges az élethez, a hit még inkább szükséges, mert Istennel az élet üdvösséget nyer. Párbeszédet és békét sürgetett Iránban, valamint a támadások befejezését Ukrajnában 14. Leó pápa vasárnap mondott beszédében. Az úrangyala imádságot követő beszédében a pápa hangoztatta, hogy figyelemmel kíséri a Közel-Keleten, elsősorban Iránban és Szíriában zajló eseményeket, ahol a tartós feszültségek számos ember halálát okozták. Szólt az Ukrajnában az utolsó napokban történt támadásokról, amelyek célpontja az energetikai hálózat volt, és amelyek, tette hozzá, a hideg télben elsősorban a civil lakosságot sújtják. A pápa újabb felhívást intézett az erőszak leállítása érdekében, valamint a békéért tett erőfeszítések erősítését szorgalmazta. A feltámadt Krisztust jelképező új pásztori keresztet, ferulát használ 14. Leó pápa január 6-ától a vízkereszt ünnepélyes megünneplése és a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának bezárása óta. A pápai liturgikus szertartások hivatala magyarázata szerint a Szent Atya új ferulája, pásztori keresztje, amely az elődei által használt botok hagyományát folytatja, egyesíti a keresztre feszített Krisztus misztériumának és a feltámadás dicsőséges megnyilvánulásának hirdetését. A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak, a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk. Ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. Elsősorban nagyméretű férfi cipőt, bakancsot, akár munkavédelmi bakancsot, csizmát, valamint meleg kabátot, pulóvert, takarót és hálózsákot, továbbá sállat, sapkát és kesztyűt kérnek a szükséget szenvedőknek. A felajánlásokat a Szeretett Szolgálat Budapesten, a 3. kerületben, a Miklós utca 32 szám alatti hajléktalan ellátó központjában és a Battyányi téren, a BEM rakpart 28 szám alatti központjában 24 órán át fogadja. A Máltai Szeretett Szolgálat hajléktalan ellátó intézményei és önkéntes csoportjai a többi településen nyitvatartási időben fogadják a felajánlásokat, írták a közleményben. Jelenleg is másodfokú narancsriasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati ország részben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területen, mondta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs sajtótájékoztatóján Budapesten. Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Végül az időjárásról. Az északkeleti tájakon több lesz a felhő, ott néhol hózápor sem kizárt. Másutt ugyanakkor derült vagy gyengén felhős idő valószínű. Az északnyugati-nyugati szél némileg mérséklődik az éjszaka során, de még hajnalban is több helyen lehet élénk, így hófúvásra továbbra is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 14 és mínusz 8 fok között alakul. Ennél hidegebb a derült szélvédett tájakon lehet, főként délnyugaton és az északi völgyekben, ahol mínusz 20 fok közeli hőmérséklet sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn mínusz 9 és mínusz 1 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikus kolléga pedig Tompos Péter. Nevükben is köszönti önöket a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: az általunk hirdetett reménynek két lábbal a földön járó reménynek kell lennie. A mennyből ered, de azért, hogy itt a földön új történelmet szüljön. A bölcsek ajándékaiban ezért azt látjuk, amit mindegyikünk a közösbe adhat, amit többé nem tart meg önmagának, hanem megoszt, hogy Jézus növekedjen közöttünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Múltunk pillérei című műsorunkban Szécsi Dénes egri püspökről, Budapéter atyával beszélgetünk. A 21 órakor elhangzó hírek után kezdődik az Itt élünk. Ebben a kovácsolásról és az üvegcsiszolásról hallanak, s emellett a madarakról és a rovarokról is beszél Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs igazgatója. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Szabó Magda a Danaida című írásának 38. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. Majd a cigánypasztoráció elindulásáról és aktuális kihívásairól lesz szó. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkora leltár szól. Ebben irodalmi és lelkiségi műsorokat sugárzunk. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 22 óra 5 perckor az Egyházfórum című műsorunkban dr. Frivalcki János jogfilozófus, politológus arról elmélkedik, hogy miként lehet jelen a hit a tudományban. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd Balogh Ferenc olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban folytatjuk tovább az egri püspökök történetét bemutató sorozatunkat. Ma Szécsi Déneshez jutunk el, aki a sematizmus alapján a 34. egri püspökünk. Ugye a Rozgonyi Péter után került az egri egyházmegyébe. Mit tudunk az ő származásáról? Mondjuk a Szécsi név is egy eléggé ismert magyar családnévnek mondható.
Igen, és nagy mágnások voltak a rokonságába. Mielőtt rátérnénk a családjára, meg Szécsi Dénesre, azért itt is van egy kis érdekesség. És pedig az, hogy amikor Rozgonyi Péter meghalt, eltűnt a színről, akkor az akkori pápa, IV. Jenő egy Vencel nevezetű esztergomi prépostot nevez ki, mint választott egri püspök. Most a dolognak az az érdekessége, hogy még ugyanabban az évben, 1439-ben vagyunk egyébként, még ugyanabban az évben azonban a pápa kiad egy másik bullát, amiben meg visszavonja a Wenzel féle kinevezést. Uh-huh. Tehát igazából egy olyan kinevezéssel állunk szembe, ami még arra is följogosította, vagy felszólította, hogy szenteltesse magát püspökké. Utána, ez volt március 17-én, egy június 5-én kert dokumentumban pedig egyszerűen megjelenik, hogy bizonyos okoknál fogva ne foglalja el az egri püspökséget, hanem helyette Szécsi Dénes nyitrai püspököt nevezi ki az egri egyházmegye élére. Úgyhogy tulajdonképpen itt most van egy olyan püspökünk, aki kapott kinevezést, de sose lett egri püspök. Jó? És őt nem is számítjuk be a püspököknek a sorába.
A sorába. Egy nyitrai püspök hogy kerülhet vajon Egerbe?
Hát így, hogy kinevezik és áthelyezik. Nagyon egyszerű. Tehát igaz, hogy az egyházban ugye ősi, nagyon ősi törvény. A Níciai Zsinat már döntött erről, hogy a püspökök ne vándoroljanak az egyik egyházmegyéből a másik egyházmegyébe, és ez későbbi évben is nagyon sokszor megjelenik, tehát újabb és újabb zsinatok foglalkoznak ezzel. Mindezek ellenére az egyházban bevett gyakorlat az, hogy püspököket, főleg akkor, hogyha valaki kisebb egyházmegyében teljesít szolgálatot, és ott jól végzi a munkát, akkor, ha megüresedik egy jelentősebb egyházmegye, akkor áthelyeznek oda, hogy azt a nagyobb egyházmegyét is ugye ugyanezzel a lelkesedéssel fölvirágoztassa, vagy még inkább ki tudja bontakoztatni, vagy az életszentségében, vagy a szervezőkészségében, vagy bármi másban azt a pluszot, amit hozzá tud adni egy egyházmegyéhez.
Ahogy ugye a Szécsi Dénest felvezettem, ugye említettem, hogy ugye egy híres neves magyar familiának a sarja, az ő családjában volt tárnokmester, volt főlovászmester, tehát nagyon magasrangú pozíciókat töltöttek be. Kik azok, akik esetleg érdekesek, amiket említsünk meg mindenképpen?
Eleve az édesapja, aki Miklós, hát ő tárnokmester volt. Most ugye a tárnokmester, ez kicsit archaikusnak hangzik ez a kifejezés, de hát a tárnokmester, ez egy a magyar közjogi méltóságok között igen magas beosztásnak számított. Mondhatjuk azt, hogy a királyi gazdaságnak a felügyelője elsősorban.
Tehát, mint valami gazdasági vezető lehet akár?
Így van. Tehát
mondjuk ez alatt a kincstárt is érthetjük, vagy most a gazdasági ügyek intézője?
Hát eleinte ugye voltak a tárnokok, akik a királyi birtokoknak az ügyeit intézték, és ezeknek a feje, aki összehangolta magyarul az egész királyi gazdaságnak a mechanizmusát, a meg a bevételeket, ez lett a tárnokmester. Uh-huh. Most érdekes az, hogy a tárnokmester emellett egyéb pozíciót is betöltött, és pedig bizonyos bíráskodási joga is volt a tárnokmestereknek. Elsősorban a királyi városok. Ugye a királyi városok azok királyi birtokok voltak, tehát ki voltak véve a környékbeli nemességnek, arisztokráciának a befolyása alól, közvetlen a királyhoz tartoztak, ami nagyon sok előnnyel járt, és ilyen privilégiumuk volt az is, hogy saját bíráskodási rendszerrel rendelkezhettek, aminek az élén is ez a tárnokmester állt. Tehát tulajdonképpen a tárnokmester egyrészt gazdasági ügyeknek az intézője, tehát mondhatjuk, hogy az egész királyi gazdasági rendszernek a főnöke, ugyanakkor pedig az országbíró mellett a király helyett bizonyos ügyekben bíróként léphetett föl, elsősorban ezekben a szabad királyi városokban fölmerülő különböző bírósági ügyekben.
Peres ügyekben. Jó, tehát ez volt az apja.
Igen, Miklós.
Miklós.
De a nagyapja, szintén Miklós, ő is országos méltóságokat viselt már, hiszen volt nádor, országbíró, különböző bánságoknak a vezetője, a Szörényi bán, Horváth bán, Dalmát bán, illetve...
Hát ez mindegy személyben a nagypapa?
Igen.
Ugye a nádor az a király helyettese, akkor mondhatjuk így, az országbíró, az mondjuk most olyan, mint akár a kúria elnöke?
Hát a legfőbb
bíró.
Legfőbb bíráskodás. Ugye abban az időben ez kicsit, ugye most a bíróságok demokratikusabb, voltak. Abban az időben az összes bíró ide futott össze az országbíróhoz. Hát nyilván ugye mások is bíráskodtak, sőt, hát tudjuk, hogy ebben az időben az arisztokrácia maga is bíróságként élte meg a mindennapjait is akár, tehát bíráskodott, sőt, volt, akiknek pallós joga is volt, tehát akár halálos ítéleteket is hozhatott, de a legfőbb ügyeknek az intézője az az országbíró.
Volt-e még valaki akkor mondjuk így oldalágiban, tehát testvérben, aki fontos pozíciót töltött be?
Pontosan, a testvérei, ugye három fivére, akiket ismerünk, az egyik az a királyi főlovászmester volt.
Na most a főlovászmester, igen, na most azt gondolnánk, hogy ő akkor ugye a lovakat, meg a, nem tudom, tehát hogy az istállót fel, ugye, de közben azért ettől ez egy jóval magas, vagy jóval több pozíció volt.
Igen, tehát a lovászmesterek, egyébként tehát a név, az elnevezés az nem véletlen, mert tényleg innen indul a dolog. Tehát a király ugye rendelkezik egy csomó lóval, ami hozzátartozik a mindennapi élethez, hiszen az utazások, a vadászatok, stb. A elengedhetetlen eszköze a ló.
Ezek a saját istállójában vannak, de mondjuk azok a lovak, amit mondjuk a banderiális hadseregnek, meg a, ugye, akik a hadsereg lovai, azok mondjuk a saját tulajdonosoknál, földesuroknál, bároknál, stb. Vannak? Tehát a királyi istállóban a személyes használatú lovak vannak például?
Így van, meg hát azok, akik ott vendégeskednek, tehát a lovászmesternek ténylegesen ez volt a feladata eleinte, hogy a királyi istállónak a lovait rendbe tartassa. Tehát nyilván nem személyesen, hanem egy egész szolgaszemélyzettel rendbe kell tartani a királyi lóállományt. A későbbiekben azonban ez a főlovászmesteri rang átmegy egy jelentős változáson, meg egy tényleg gyakorlati változáson, és pedig az, hogy nem csak a lovakkal kellett foglalkoznia, hanem tulajdonképpen egy ilyen marsallá lépett elő, ami azt jelenti, hogy a hadseregben foglalt el nagyon magas pozíciót. A főlovászmester például bárói címnek számított, de neki nem saját bandériumát kellett harcba vezetni, amikor a király megindul valaki ellen, hanem ő volt az, aki a királyi hadakat vezette. Tehát a főlovászmester ebben az időben, így Zsigmond korában már nem annyira csak az istállóval foglalkozik, hanem tulajdonképpen egy hadászati vezető személyiség.
Most próbálom őt elhelyezni, mondjuk ott tényleg egy csatamezőn, tehát mondjuk van a hadvezér, vagy a hadsereg parancsnoka mondjuk egy ilyen, nem tudom, milyen nagyobb csatánál, de ott mondjuk ez a marsalnak nevezett főlovászmester, ő mondjuk
Nem szükségszerűen ő a fővezér. Tehát a fővezér az lehet maga az uralkodó, vagy akit ott az összegyűlt bandériumok megválasztanak, hogy esetleg, mit tudom én, aki már komoly harcéri tapasztalatokkal rendelkezett más csatákból, lehet, hogy azt kapja meg a fővezéri címet, nem szükségszerűen a főlovászmester a csatának az irányítója.
Ez olyan érdekes,
ő mindenképpen a király mellett, vagy a király helyett is vezeti a királyi hadakat.
Így még szerintem nem nagyon hallottuk, hogy mondjuk egy csatában, mondjuk, hogyha valaki tényleg ilyen hadtörténeti szempontból vizsgál, vagy kutat egy ilyen csatát, hogy ugye van a király, aki mondjuk vagy olyan király, hogy bátor és valóban harcol, vagy pedig a háttérben van, és mondjuk irányít, és szólnak neki, hogy mit, hogy menjen, de ugye a stratégiai lépéseket csak a legfőbb hadvezér szokta, hogy most melyik csapat induljon, maradjon. Így, hogy a főlovászmester, ugye én még ilyet nem hallottam, de hát akkor ezek szerint ez egy ilyen magas pozíció. Nőtte ki magát.
Igen, mert mondtam, hogy nem szükségszerűen ő a csatának az irányítója.
Lehet, tehát, de nem feltétlenül.
Tehát, hogyha itt egy korabeli ütközetet nézünk, ugye itt vagyunk az 1430-as évek végén, 40-es évek elején, amit mindenki tud, a várnai ütközet.
1444,
ugye? Így van, mindenki tudja. Személyesen jelen van a király, ugye első
László.
László,
igen. Hát szegény, bár nem ment volna oda, mert oda
lesz. De nem ő volt a csatának az irányítója, hanem a sokkal nagyobb harcéri tapasztalatokkal rendelkező Hunyadi János.
Hunyadi János, így
Erdélyi
van.
Vajda.
Igen.
De a király mellett ott van a főlovászmestere is.
Igen. Mondjuk az elég ritka, hogy mondjuk a király lenne a legfőbb hadúr, nem? Tehát, hogy már mint, hogy tényleg ehhez tapasztalat kell, főleg egy ilyen nagy volumenű csatát mondjuk véghez vinni, vagy lebonyolítani, mondjuk egy várnai csata.
De ebben is, erre is van példa. Tehát vannak olyan uralkodók, akik örömmel masíroznak seregeik élén, akár csatába is. Uh-huh. Tehát mondjuk a keresztes hadjáratok idején egy Barbarossa Frigyes, bár mondjuk olyan Szentföldre nem jutott el, de Itáliában hadjáratokat vezetett, vagy Oroszlán Szívű
Bűriháldra gondoltam, igen.
Aki viszont a...
Ott volt a 12. század végén ő, ugye?
Igen, igen, igen. Tehát az 1180-as években, ugye indul a 89-ben indul
a harmadik
keresztes hadjárat, és akkor ott a 90-es évek elején ott komoly ütközeteket vív.
Hát, vagy mondjuk akár gondoljunk második Lajosra, Mohácsnál.
Második Lajos, igen, ő is ment. Tehát, de ugye nyilván ott sem ő volt a főparancsnok, de akikről én most beszélek, az, amikor maga az uralkodó egyben a fő stratéga és a fő irányítója az ütközeteknek.
Mondjuk ez kellett egy olyan fajta motiváció, vagy egy olyan fajta akarás, hogy én ugye nem csak király vagyok, hanem igenis a csatamezőn is megmutatom, hogy vezetek, és ott vagyok, és nem a háttérből, nem tudom, a sátorból, vagy valahonnan irányítom a dolgokat. Na jó, szóval, hogy ott tartottunk, hogy most már tudjuk, hogy mi az a tárnokmester, most már megtudtuk, hogy a főlovászmester a nevéből fakadóan valóban a lovak ügyeinek intézéséből indult el ez a feladat, de hogy milyen nagyján nőtte ki magát. Ő az egyik testvér, és ő az egyik testvér, másik testvérei.
Azon kívül van még egy komáromi ispán, illetve a harmadik, az pedig Zala és Komárom ispánja, tehát az ispán, hát az is azért a megyének a vezetője. Tehát ha figyelembe vesszük, hogy hány vármegye van Magyarországon, azért megint csak azt kell mondani, hogy egy illusztris társaság.
Az, hogy ő konkrétan melyik évben érkezik Egerbe, mármint hogy Széchenyi Dénes, arról mit tudunk?
Ebben az évben, amikor ugye megszűnik a Wenzelnek a kinevezése, ugye 39-ben vagyunk, ebben az évben érkezik ide Széchenyi Dénes, ugye az előbb már említett Nyitalai Egyházmegyéből. Viszont sok dolgot az ő működéséről valójában nem tudunk mondani. Ami érdekes inkább, hogy mi is történt vele, mielőtt még nyitrai püspök lett volna, ugye ez is jellemző, tehát ő egy nagyon gazdag családból származik. Tehát Magyarország tényleg mágnásai között vannak a Széchenyiek, és annyit már tudunk róla, hogy 1426-ban ő már Bécsi Egyetemen elkezdte a tanulmányait. Utána átkerül Bolognába, ahol 33-ban tudunk arról, hogy vizsgát is tett, és a következő évben pedig a kánonjog doktorává avatták. Tehát 1434-ben már kánonjogi doktor. Ugye ez is talán az előző adásban beszéltünk arról, hogy külföldi egyetemeken sokszor posztgraduális tanulmányokat folytattak, hát nyilván ő is kánonjogi tanulmányokat folytatott Bolognában, és utána még mindig nem jött haza, még átlátogatott a Páduai Egyetemre is, ahol tudjuk azt, hogy más magyarokkal volt együtt, például a szerémi préposttal, vagy a zemplémi főesperessel, illetve szintén a társaságában találunk egy oxfordi kanonokot, és még két szkriptor, két írnok is a szolgálatára áll. Megengedhette magának, hogy elég nagy udvartartást tartson fönn Páduában, ahol a tanulmányait folytatja. Na most, hogy igazából hogyan is alakul az ő egyházi karrierje, arról a kezdeti időszakról nem sok mindent tudunk. Tehát nem tudjuk, hogy mikor lett pappá szentelve, igazából mikor lett a klérusnak a tagja. Amikor megjelenik, akkor már rögtön nyitrai püspök. Méghozzá 1438-ban. És ahogy látjuk, hogy a 39-ben már kinevezik egri püspöknek, tehát Nyitrán sem túl sok időt töltött, összesen egy évig volt ott, és utána kapja meg a kinevezését az egri egyházmegyébe, és az az érdekesség, hogy ugye amikor áthelyezik, a következő évben, 1439-ben már kardinálisi méltóságot kap.
Ez mit jelent pontosan?
Bíboros lesz. És ezzel elmondhatjuk, hogy ő az első egri püspök, aki egyben bíboros is.
Itt most akkor az érseki rang, a köztes rang, az kimarad?
Pillanat, ezek nem köztes rangok. Tehát egyrészt az, hogy az érsekség az egy egészen más dolog, az érsekség az egyházmegye rangját jelöli. A bíborosság az személyes. Tehát a bíboros az bárki lehet, bárki lehet, mondjuk nem bárki, mert nyilván nőket meg nem neveznek ki bíborossá, de ráadásul ebben a korban, amiben vagyunk, ugye ez a késő középkor, ahogy a bíborosi testület még nem túl nagy, tehát maximum néhány tucat bíboros van, tehát nem annyi, mint mostanában.
Az egész világon, vagy legalábbis Európában?
Hát ez igazából az Európa, akkori kereszténység, akkor még Európa, igen. És ugye ez a nyugati egyház, amiről beszélünk, tehát a bíborosoknak a létszáma az kicsit. Tehát van olyan, amikor 10-15 bíboros létezik összesen a világon, attól függ, hogy a pápák éppen mennyi bíboros neveznek ki.
Bocsánat, hogy szabadban meg, viszont akkor ez a 15 bíboros csak az, aki jogosult pápát választani?
Igen, igen.
Tehát
igen.
A pápa választás akkor is, mint ahogy most, a bíborosok privilégiuma.
Így van. De a bíborosok, ugye most megszoktuk, hogy a bíborosok azok mind püspökök is. De ez abban az időben még nem volt így. Ugye a bíboros, az mindenképpen klerikusnak kellett lenni, és voltak ugye a püspök bíborosok, ez a többség. De voltak presbiter bíborosok és diákonus bíborosok. Egyébként Ferenc pápa is nevezett ki újra presbiter bíboros, tehát aki pappá van szentelve, de nem püspök. Ugyanis, amint látjuk, a bíborosság még attól sem függ, hogy valaki püspök legyen, vagy megyés püspök legyen, vagy érsek legyen, ezek nem számítanak. Diákonus presbiter és püspök bíborosok vannak. Ugye jelen esetben ugye egy püspököt nevez ki a pápa IV. Jenő bíborossá, a Szécsi Dénes esetében, de ugye ez azért elég ritka. A bíborosok általában ugye a pápai udvar környékén vannak, és már ekkor azért megjelennek, hogy bizonyos a jelentős egyházmegyéknek a püspökeit kinevezik. Tehát ugye Magyarországon is ugye Esztergomban kezdődött, Esztergomban volt először bíboros érsek, Egerben pedig itt először 1439-ben lesz a főpásztor bíborossá is kinevezve. Ugye a bíborosoknak, azoknak Rómában templommal kell rendelkezni. Kis exkurzus. Ugye miért bíboros a bíboros? Ugye megkapja a bíbor kalapot, meg a bíbor talárt, és ez igazából a vérre emlékeztet, és pedig arra, hogy a bíborosok a pápának a leghűségesebb tanácsadói és támogatói. Akár a vérük ontásáig is ki kell tartani a pápa mellett. Ugye ez jelképezi a bíbor öltözék. És a bíborosok tehát éppen azért, mert hogy a pápához tartoznak, ezért mindegyiknek rendelkeznie kell Rómában egy templommal. Úgyhogy ő is megkapta a maga címtemplomát, méghozzá a Szent Ciriákusz templomot. Most az az igazság, utána kellene néznem, hogy ez hol is található pontosan, mert bár én 6 évet töltöttem Rómában, de erre a templomra úgy különösebben nem emlékszem.
Hát azért azt gondolom, hogy Róma a templomok városa, tehát azért kizárt lenne, hogy minden templomot fel tudjál idézni, mondjuk a legkisebb...
Hát csak a belvárosban a nyilvános templomok száma az több száz, 400 körül van a nyilvános templomok. De a szerzetesek házainak...
Ami nem látogatható.
Így van, hát a bizonyos körülmények között igen, tehát kér az ember engedélyt, bemehet, de ezek a templomok, azok nem nyilvánosak. Tehát például a Collegium Germanic, majd Hungaricumnak is van saját temploma, amely méretét tekintve itt bármely egri egyházmegyés falusi templommal fölveszi a versenyt.
És csak a templomáról beszél.
És ez egy magántemplom, és azon kívül még volt neki altemploma, és még 2 kápolna a Collegium Germanic, majd Hungaricumban. Ez 4. És ezek nincsenek benne abban a 400-ban, ami nyilvános, és csak a belváros.
És ebből te mondjuk mennyit jártál be a 6 év alatt, Péter?
Én nem tudom, nem számoltam.
De 400-at azért nem hiszem.
Nem, de szisztematikusan csináltam, tehát én csináltam ilyen túrákat vasárnap, hogy na hát akkor egy szabad délután, és akkor elindultam szépen, és néztem sorba, mentem templomról templomra. Ezekre a kirándulásokra nem nagyon jött velem senkit, ezt nem nagyon bírták.
De én, főleg, hogyha ezt a júliusban találtad ki, egy római július, az valószínűleg
hát júliusban mi is itthon voltunk, tehát akkor nem, hanem évközben, de hát most jelenleg Róma városában több mint 1000 nyilvános templom van. Tehát még az előbb csak a belvárosról beszéltem, és ezek a templomok között van, ami már a külvárosban van, de a Szent Ciriákusz nagyon-nagyon archaikus a neve, nem mondom, hogy a következő alkalommal utána nézek.
Szerintem, Péter, hogy ezt megbocsátjuk neked a hallgatók nevében, mert mondani, hogy most, ahogy említetted, belvárosban 400 plusznyi templom van, összes egész Rómában 1000 plusznyi templom, tehát, hogy most szerintem azért ettől túlmenően mi tudunk haladni. Szécsi Dénes egy egri püspöksége. pont az jutott az eszembe, hogy ha már ő lett az első bíboros püspöke Egernek, hogy egy országnak egy bíborosa van, az akkor is törvényszerű volt? Tehát akkor jelen esetben a regnáló egyszer bíborosa Magyarországnak Széchy Dénes volt?
Ez nem szükségszerű. Nem
most
szükség.
Sem? Tehát akár most is lehetne Erdő Péter mellett más is bíboros?
Természetesen.
Mint mondjuk, ahogy Amerikának is van több bíborosa.
Így van. És Magyarországon is volt, amikor több bíboros is volt.
Igen?
Persze.
Hát jó, mert ugye az ő elődje Baskai László volt, hát ugye ő is egy szemmagában volt, igen. Ugye, amire mondjuk én még gyerekkoromból jobban emlékszem, hát én arra már nem emlékeztem, hogy több bíborosunk volt.
Hát előtte volt a Lékai bíboros úr, azelőtt a Mincenti.
De ők egymást követően.
Tehát... Igen, de ugye majd, ahogy az egri püspökök történetében haladunk, lesz még ilyen más is, meg hát az érsekek között is volt, aki bíborossá lett, tehát a 19. században például volt olyan időszak, amikor Magyarországon több bíboros is.
Akkor kanyarodjunk ide vissza, hogy Széchy Dénes az első bíboros főpapja az egri egyházmegyének. Említetted Péter atya az adás eleje táján, hogy olyan sok mindent az egri éveiről nem tudunk. Akkor mi ez a kevés, amit tudunk róla?
Tulajdonképpen semmit.
Semmit nem tudunk róla. Olyan érdekes, hogy egy ilyen nagy családdal rendelkező, tanulmányokat folytató ember, aki tulajdonképpen bíborosként kerül már az egri egyházmegye élére, 1438-tól két évig volt ő Egerben.
Hát addig sem, mert hogy ugye amikor a kinevezését megkapja, és elfoglalja az egri széket, tehát gyakorlatilag egy jó éve marad arra, hogy itt legyen Egerbe, és ennek a legfontosabb dolga az, hogy bíborosi méltóságot kap, mert hogy a következő évben, 1440-ben, február 15-én már ő az esztergomi érsek. Tehát ott is az év elején rögtön.
Tehát gyakorlatilag ez alatt a bőszűk egy év alatt itt sok mindent akkor nem nagyon tudott csinálni, mondjuk az, hogy őt már bíborossá nevezték ki, illetve bíborosi kinevezéssel foglalta el ezt a pozíciót, ez már feltételezte, hogy ő megy tovább, feljebb, akár.
Nem bíborosi címmel foglalta el ezt a pozíciót, hanem utána egy évvel kapja meg a bíborosi rangot, de ez mutatja a családnak a jelentőségét.
Tehát akkor a család miatt valószínűleg, de az, hogy ő a bíborosként ül a székben, már bíborosként, de még egri püspöki székben ül, ez akkor is már előre mutat.
Igen, és hát, hogy figyelembe vesszük, hogy a következő évben valóban ugye meg is üresedik, illetve 39-ben megüresedik az esztergomi érseki szék, mondjuk Pálóczi György meghal, és akkor utána igazából megint az az érdekes, hogy két jelöltje is van, mint lehetséges utód, az egyik a Széchy Dénes egri, ugyanakkor pedig Rozgonyi Simon Veszprémi, ugye megint egy nagy név, tehát két nagy név, aki versenyezik arra a címre, hogy ki legyen az esztergomi érsek, ami egyben ugye Magyarországnak a prímását is jelenti, Magyarország első számú egyházi méltóságát, és úgy tűnik, hogy Erzsébet királyné az, aki a Széchynek a javára döntött, mert hogy egy állítólag ilyen kijelentést tett, hogy amíg ő beleszólhat a dolgokba, addig Rozgonyiból nem lesz esztergomi érsek. Nem tudjuk pontosan, mi volt az ellenszem.
Az ellenszemnek
az oka, úgyhogy ez mindenképpen Széchy Dénes javára döntötte el a dolgot, úgyhogy föl is terjesztették, hogy nevezzék ki Rómában az esztergomi érseki székben, és ez nagyon gyorsan megtörtént. Úgyhogy a Széchy helyére a veszprémi püspök az esztergomi széket el nem nyert Rozgonyi Simon fog érkezni. De azért egy picit foglalkozunk még Széchy Dénessel, mert hogy a korábbi műsorokban is úgy alakítottuk a dolgot, hogy bár a jó néhányan voltak, akik később más egyházmegyébe kerültek át, általában az esztergomi érseki székbe, hogy azért az ottani pályafutásokról is...
Ha csak nem Korzikára, ha éppen nem követett el árulást az illető, de igen, azért mondjuk egy nagyon szép karrier valakinek, hogyha Egerből esztergomba kerül.
Igen, és pont 1440, tehát ez egy olyan idő, ami hát a magyar belpolitikában ugye döntő változásokat hoz, hiszen itt kezdődik egy fajta megosztottság az országban, hiszen a király, ugye Habsburg Albert meghal. És akkor most a következő kérdés, hogy ugye ki legyen a király. és Habsburg Albertnek van egy utószülött fia. Ugye ez a későbbi 5. László királyunk, de hát ő még csak most születik.
Igen, tehát csecsemő király.
Csecsemő király, és mit lehet vele tenni?
Nyilván kell egy olyan, aki alkalmas, egy nagykorú.
Így van, egy ilyen időszakban, amikor Magyarország számára a török veszély, az már kézzel tapintható. Tehát ugye ebben az időszakban már komoly összecsapások zajlanak a délvidéken, tehát a töröknek a terjeszkedése a Balkánon az úgy tűnik, hogy megállíthatatlan, és az első jelentős állam, aki szembe tud szállni velük, ez Magyarország. Tehát a kis országokat, Szerbiát, Boszniát, ezeket már gyakorlatilag megette a török, és már itt kopogtat Magyarország határánál. Tehát itt egy olyan uralkodóra van szükség, aki tevőlegesen tud a magyar érdekekért küzdeni, egyrészt a délvidéken, ráadásul pedig ne feledkezzünk meg ugye a huszitákról, akik nem csak hogy rendszeresen betörnek Magyarországra, hanem kvázi állam az államban hoznak létre egy ilyen saját, mint régen a kiskirályok, megszállják az északi bányavárosokat. Tehát itt nagyon nehéz politikai helyzet következik, és ebben a politikai helyzetben lesz ő az esztergomi érsek, akinek ugye nagyon fontos szerepe van, mert hogy az esztergomi érsek a király koronázó.
Igen.
És akkor itt ugye a magyar arisztokrácia megoszlik. Ugye egyrészt ott van az a párt, akik Erzsébet mellett vannak, ugye Habsburg Albert özvegye mellett, és az utószülött 5. László király mellett. És van egy másik párt, akik viszont egy olyan királyt szeretnének a trónra, aki hatékony, aki agilis, aki ténylegesen tud uralkodni. És ők pedig ezt a szemét ugye első Ulászlóban találják meg, ugye a lengyel királynak a fiában, és behívják az országba. Uh-huh. És akkor tulajdonképpen egy polgárháborús helyzet alakul ki.
Oh,
különböző mágnások is megoszlanak. Tehát vannak olyanok, akik a László, tehát a csecsemő király mellett foglalnak állást, és vannak olyanok, akik viszont Ulászlót támogatják. Ugye nem nagyon szoktunk arról beszélni a magyar történelemben, de itt polgárháború alakult ki. Tehát itt nemesi seregek csaptak össze egymással. És ugye az egyik oldalon ott áll 5. László mellett egy bárói liga, ugye ez a Garai Újlaki liga, a másik oldalon Ulászló mellett pedig ott áll ugye bár a Hunyadi.
Igen.
Az ekkor már eléggé megerősödött ugye Hunyadi klán. Nos, akkor itt lép be a képbe az esztergomi érsekünk, Szécsi Dénes, akihez elviszik a csecsemő 5. Lászlót, hogy koronázza meg. És ő ezt megteszi. Tehát nyilván megfelelő módon, ami azt jelenti, hogy csak hozzáérinti a koronát a csecsemő fejhez. Na de itt most külön, még egy külön történet, hogy kerül oda a korona.
Ami akkoriban hol kint volt az országban, hol bent, ugye?
Nem, bent volt az országban.
Akkor éppen bent volt.
Bent volt, méghozzá Visegrád várában. Visegrád várában, ugye, ami egyrészt nagyon megközelíthetetlen hely, másrészt pedig hát különféle kulcsokkal lezárt helyiségeken keresztül kellett átjutni, és egy valaki nem birtokolhatta az összes kulcsot, tehát nem lehetett olyan könnyen hozzáférni ahhoz a ládához, amely a korona ékszereket tartalmazza. És akkor itt jelenik meg ugye Kottaner Ilona, akinek a vezetésével sikerül ellopni
a koronát.
A visegrádi várból a koronát, és az külön érdekesség még, hogy ugye a befagyott Dunán átjutni vele, és hogy ott nem semmisült meg a magyar korona, hát ez külön mondhatjuk, hogy a gondviselésnek a műve. Na a lényeg az, hogy a koronát eljutatják Szécsi Déneshez, aki ezzel meg tudja koronázni 5. Lászlót.
Ami tulajdonképpen ugye helyszínileg, esztergomi és akireg magyar koronailag rendben volt, tehát tulajdonképpen innentől fogva
és
már
Fehérváron.
Ő. Így tehát van, tehát ő a regnáló király. Az, hogy 2 hónapos az a király, akit felkennek, vagy 99 éves nem számít ilyen szempontból.
Igen, de ugyanakkor meg hát a magyar rendek ezt nem tartják jónak, és nem tartják érvényesnek ezt a koronázást, mondván, hogy ugye nem ismerik el a trónigényét az utószülött Lászlónak, és akkor nekik joguk van saját királyt választani. És ugye itt jelenik meg ugye az első Ulászló, akit megválasztanak, és utána pedig az az érdekes, hogy Ulászló is föllép azzal az igénnyel, hogy akkor őt is koronázzák meg. És Szécsi Dénes őt is megkoronázza.
Hú, ilyet lehet tenni?
Megtette, tehát bizonyított, hogy meg lehet tenni. Persze nyilván Szécsi Dénes az előző koronázás után akkor, amikor Ulászló lett hatalmasabbá, tehát igazából az országnak a nagy részét sikerül neki megszereznie, akkor a nyugati részek kivételével, akkor átállt Ulászlónak az oldalára, és olyankor lehet hivatkozni arra, hogy hát az előző alkalommal akkor ő jóhiszeműen cselekedett, mert akkor még nem tudta, hogy Ulászló is van, meg kényszerítették is, tehát az a helyzet, hogy így az egész szituációból, bár ugye sokan nehezteltek rá, hogy kétszínű meg köpönyek forgató, de végül is utána már ténylegesen első Ulászló mellett foglalt állást, viszont annyira bonyolult volt ez az egész belpolitikai helyzet, és annyira komolyjá vált a török fenyegetés a déli határon, úgyhogy a bíboros szövetkezik 6 püspökkel, és a pápához írnak levelet, hogy küldjön segítséget, tisztázzák ezt az egész kérdést, és akkor így kerül Magyarországra Cesarini bíboros, aki hát hosszúan tárgyalások után csak-csak ki tudja békíteni a szemben álló pártokat, tehát egyrészt ugye Erzsébet királynét, az özvegy királynét, és aki gyámja az utószülött Lászlónak, ugye édesanyja, illetve első Ulászlót. Tehát bizonyos területi engedményeket adnak, illetve szerződéseket kötnek, hogy milyen esetben kikit követ a trónon, de egyelőre Magyarország királyaként sikerül elismertetni első Ulászlót.
Első Ulászló ugye majd később később, ugye 4 év múlva a Várnai csatában meghal, meg azt, hogy egyáltalán még Széchy Dénesnek ugye a vele való kapcsolata, illetve az esztergomi érsek éveiről, azért meg nagyon sok minden van itt a Sugárféle könyvben, de erről már csak a következő adásban tudunk beszélni.
A mai adásban Széchy Dénes egri püspökről, Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Thank you. Mm-hmm.